Az alapige Lukács evangéliuma 12. fejezet 13-as verstől a 21-es versig.
Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki életét, akkor sem a vagyon tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem, lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Mennyei édesatyám, köszönjük ezeket az ígéket. Uram, adj világosságot, hogy megértsük ennek üzenetét. Amen. Egy olyan helyen hangzik el ez az ige, amikor Jézus az utcán van, az embereket tanítja, és ezek az emberek különböző tanításokat hallgatva, különböző benyomásokat nyerve Jézustól, felfigyelnek az ő tanításának hatalmára, bölcsességére, és a bennük felgyülemlő feszültség vagy kérdés kijön. És egy ilyen kérdést láthatunk, hogy egy ember oda megy Jézushoz a tanítást hallva, és arra kéri őt, hogy tegyen igazságot egy örökösödési kérdésben. A zsidóknál az volt a szokás, hogy az első szülött, főleg, hogyha férfi volt, örökölte a vagyonnak a felét, és a vagyonnak a másik felét örökölte a második, a harmadik, a negyedik, és ha volt, akár a tizedik testvér is. Érezzük a kérdésben a jogosságot, így 21. századi ésszel gondolkodva, hogy jogos az a kérés Jézustól, hogy segítsél az örökség elosztásában, Jézus, mert hát te is érzed, vagy nem érzed, de szerintem ez igazságtalan. Jézus nem avatkozik bele ezekben a gazdasági ügyekben, nem avatkozik bele ebbe a személyes kérdésbe, vagy ebbe az örökösödési kérdésbe, mert ez egy olyan erős szokásjog volt Izraelben, hogy egy tanító, mert Jézus így szólítja meg, hogy mester, nem akar beleavatkozni egy olyan erős jogintézménybe, ami már évszázadok óta fennáll és működik. Látjuk, hogy Jákob és Ézsau miért harcolnak annyira az apai örökségért, az elsőszülöttségi jogért, mert ez óriási anyagi áldással is járt. Viszont Jézus kap az alkalmon, és azt teszi, amit neki megváltóként, messiásként tenni kell, elkezdi hirdetni az evangéliumot. Az evangélium ebben az anyagi kérdésben pedig az, hogy nem a földi gazdagságra való törekvés a legfontosabb. Bár amikor az ember egy gazdasági problémában van, egy anyagi feszültségben van, akkor úgy éli meg, hogy ez a legnagyobb probléma körülötte. Ennek az embernek az volt a feszültség az életében, hogy nem igazságosan, vagy nem jól osztják el a vagyont. Hogy ő most nem elsőszülött volt, és ez bántotta őt, majd tényleg egy igazságtalanság volt, ez nem derül ki az ige szakaszból. Viszont az kiderül, hogy Jézus tanít, tanít és tanít. Az előtte levő versek, amiket nem olvastunk el, a Szentlélek káromlásnak az igéi, ugyanis Jézus tanít arról, hogy a Szentlélek megtérésre hív, a Szentlélek megújulásra hív, és aki elutasítja a Szentlélek munkáját, Istenhez vezető munkáját, az az egyetlen egy bűn és vétek, amit az Úr nem tud megbocsátani. És ennek a tanításnak a végén lép oda ez az ember, hogy neki földi, anyagi problémái vannak. És Jézus nem vonja kétségbe az ő földi, anyagi problémáit, hanem arra hívja fel a figyelmét, hogy ez a probléma nem annyira fontos, mint az eljövendő világnak a kérdése, az eljövendő világnak a kérdései. És Jézus elkezd mondani egy történetet, egy tanmesét, egy példázatot, ami egy gazdag emberről szól. Ennek a gazdag embernek a vállalkozása az volt, hogy mezőgazdasági terményekkel foglalkozott, és azt olvassuk, hogy bő termése volt abban az évben. Olyannyira, hogy az ő lehetőségeit meghaladta az a termés. Azt szeretném megkérdezni, bár mennyire is városiak vagyunk, és kevés közünk van a mezőgazdasághoz, hogy a mezőgazdasági szakembernek a felkészültsége, a gépesítése, az eszközei, a munkatársai elegendőek-e a sikeres terményhez. Valószínű, hogy kulcsfontosságú a parasztembernek a felkészültsége, a tapasztalata, kulcsfontosságú a földnek az elhelyezkedése, a földnek a jó minősége vagy rossz minősége, de az időjárást nem tudjuk befolyásolni mi emberek, még jó szakemberek sem. Vannak erre próbálkozások, de általában azt látjuk, hogy visszaüt valahol másképp az az időjárás, amikor az ember beleavatkozik és különböző próbálkozásokat tesz arra, hogy az esőfelhőket, a jégeső viharokat elzavarja az adott területről, mert máshol duplán lecsapódik. Olvasunk ennek utána, nem mutatom most ezzel a testvéreket. Tehát sokkal több termése lett, mint amit be tudna takarítani, amit fel tudna dolgozni, és nem is ezzel van a probléma, hogy őt az Isten megáldott a gazdagsággal, hanem a hozzáállás, ami ebben a történetből kijön. Ő azon gondolkodott, hogy lebontja a csőreit, és nagyobbakat szerez, hogy az összes termést be tudja takarítani. Önmagában ez sem lenne probléma, mert aki figyelmesen olvassa a Bibliát, ugyanezt a történetet hol találja meg, kinek az álmában, Egyiptomban járunk, van egy rabszolga héber ember, akit Józsefnek hívnak, és mit álmodik a fáraó? Van 7 gazdag esztendő, amikor többlet termések vannak, és aztán jön 7 szűk esztendő, amikor nem lesz termés, nem lesz bevétel, és az előző 7 év gazdagságából, fölöslegéből kell majd megélni. Sőt, annyira kell megélni, hogy a környező országoknak is fognak gabonát eladni. Ugye így látjuk József történetét bevégezni, hogy kivékül a testvéreivel, sőt még az atyát is meglátja, mert még él. Mind az öccse, mind az édesapja. Na most akkor a csőr építéssel, a gazdaság bővítésével van Jézusnak a problémája, vagy valami mással. Ha tovább olvassuk ezt a példázatot, azt látjuk, hogy az a mondat, amit ez az ember mond, ez a problémás. Azt mondom magamnak, hogy én lelkem építsél nagyobb csőröket, és félretéve sok vagyont több évre pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Ez a fajta gondolkodás úgy gondolom, hogy bűnös. Azért bűnös, mert akár gazdasági szempontból nézzük, akár lelki szempontból vétkes dolog így élni és gondolkodni. Mert mi arra a garancia, hogy az idei jó termés jövőre meg fog ismétlődni. Vagy 2 év múlva meg fog ismétlődni. Akik értenek a gazdasághoz, a mezőgazdasághoz, azok tudják, hogy vannak valamikor bővebb esztendők egymást követően, és vannak szűkebb esztendők, akár több év is egymás után. De az ilyen hirtelen jött fagyokat, tűzkárokat, jégkárokat nem tudjuk beleszámolni az életünkbe. Mondja is Jézus, hogy bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Előbb nézzük meg a gazdasági vonulatát, majd megnézzük a lelki vonulatát. A gazdasági vonulata ennek a lusta gondolkodásnak, hogy most érted hirtelen gazdagság, ennél fogva én nem fogok többet dolgozni, hanem felélem azt a vagyont, élvezem az életet. Hívő ember nem lottózik elvből, mert szerencsejáték, bálványimádás, de láttunk körülöttünk embereket, akik hirtelen nagyon sok pénzhez jutnak. Megnyernek egy valóságsót, egy tehetségkutató versenyt, vagy megnyerik a lottót, vagy valami nagy szerencse éri őket. Az ilyen hirtelen jött gazdagság, ami mögött nulla munka van, nulla teljesítmény van, ez meddig szokott tartani, testvérek? Ha azt látjuk a tévében, hogy kap egy éven keresztül 1 millió forintot, akkor azt mondjuk, hogy hú, az rengeteg pénz. De amikor azt olvassuk pár hónappal később, hogy ezt az extrém nagy fizetést már elköltötte, és tartozása van, nem pedig bősége, akkor az ember gondolkodik, hogy hát hova lett az ő bölcsessége, hova lett az ő józansága. Ez az a bűnös gondolkodás, amikor a pénz elvakítja az embert, és evilágivá teszi, hogy nem lát túl a holnapon. És itt még nem az üdvösségről beszél Jézus, hanem hogy a holnapi nappal mi lesz, a holnap utánnal mi lesz. Persze ennek van egy örökké tartó következménye is, mert azt mondja, bolond, ma éjjel eltérik a lelkedet. És látjuk, hogy az életünket nem tudjuk befolyásolni. Ki az, aki meg akart erre a világra születni? Erre a válaszra számítottam. Egyszer én is rájöttem, hogy élek, rájöttem, hogy valahogy megszülettem, aztán arra is rájöttem, hogy születtem meg, mert elmondták. De arra is rá kellett jöjjek, hogy nem én vagyok ura az életemnek. Amíg valaki fiatal és egészséges, azt látja, hogy bármit megtehet. Nincsenek korlátok, nincsenek szabályok. De hogy az ember előre halad az életében, és így 30 körül azt mondom, hogy az ember érzi azt akár a testében is, hogy nem tehet meg bármit felelősség és következmények nélkül. Szokták mondani emberek, hogy két végén égetik a gyertyát. Ez egy nagyon jó dolog, világosabb van. De mi történik a gyertyával, testvérek? Hamarabb elég. Hamarabb elég, és ott is elég, ahol nem kéne, hogy égjen. Én úgy gondolom, hogy a takarékosság és a józanság, a holnapra való gondolkodás és gondoskodás, vagy a másoknak a segítsége, az nem egy keresztény erény, hanem egy isteni parancs. És hogyha minket az Isten megállt, fölösleggel, plusszal, olyan gazdagsággal, amit mi nem tudunk megemészteni, felélni, kiélvezni, akkor nem úgy kell gondolkodni, hogy ez jó lesz holnapra, holnap utára, azutára, mert ezek olyan manna falatok, amik megromlanak holnapra. Itt éppen gabonát mond Jézus a példázatban. Hát a gabonát különböző körülmények között el lehet tárolni akár éveken keresztül, de nem egy olyan befektetés, mint az aranyrúd. Nem egy olyan befektetés, mint az ingatlan. Nem egy olyan befektetés, mint egy hosszú lejáratú megtakarítás, hanem egy romlandó termék. Egy olyan termék, amit azonnal illik felhasználni egy-két éven belül. Neked milyen gazdagságod van? Hogyha az a gazdagságod, hogy van időd, akkor te az idődből tudsz adni embereknek. Hogy az idődet mire szállod, azt te döntöd el. Ha neked az a gazdagságod, hogy sokkal több élelmiszer termelsz meg, mint amennyit meg tudsz enni, akkor azt érdemes eladni, érdemes továbbadni. Ha neked az a gazdagságod, hogy van egy tudásod, ami lehet egy szaktudás, és te azzal megkeresed a napi betevődet, de tudsz másokon is segíteni, akkor abból kell továbbadni. Laci bácsi, neked mi a szakmád? Szűcs, jól tudom? De előtte volt egy világi szakmád is.
Drogista.
Gyógyszerész. Bocsánat, valakivel összekevertelek, egy másik hasonló korú lelkipásztornál Szűcs végzettségű. Nem tudom, hogy a fiatalokat, ha megkérdezem, Dóri, most vele szúrok ki, mit csinál egy Szűcs? Nem baj, mindjárt elmondom. Van az, akit én ismerek, egy Szűcs a szakmája, Laci bácsival egy idős, és nyilván nem gyakorolja ezt a szakmát, mert ő is lelkészként szolgált elég sokat. És egy ma élő fiatal nem is ismeri ezt a szakmát, mert ma nagyon kevés ilyen szakember él, vagy ha élnek is, nem biztos, hogy ebben a mesterségben tudnak tevékenykedni. Na hát, mondjuk el idősebbek, hogy mit csinál egy Szűcs?
Bérel dolgozik.
bőrrel dolgozik, mégpedig olyan bőrrel, aminek ilyen szőre is van, tehát ilyen szőrbekészítő, és sapkákat, kalapokat, akár kesztyüket, kabátokat készít. És nem Kínában, hanem ugye helyben. Ez nagyon fontos. Azért hoztam ezt a példát, mielőtt nagyon elmennénk így a Szűcsnek a különböző végtermékeibe, hogy ez egy olyan szakma, ami sajnos kihaló félben van, és nagyon hasznos lenne, vagy hasznos szakma lenne. De hogy változnak az idők, és változik a piacgazdaság, azt látjuk, hogy szakmák kihalnak, és eltűnnek szakemberek, és azt látjuk, hogy jönnek új szakmák és új szakemberek. A te szakmád, amit űzöl, amit végzel, az örökké fog tartani? Vagy az a bevétel, ahonnan te most pénzt szerzel, az egy örökké tartó bevételi forrás lesz? Vagy az az erő, amit most bír, az örökké ilyen intenzitással rendelkezésed rád? Vagy ez a tudás, az a bölcsesség, amit most bírsz, az mindig lehívható lesz? Mert azt látjuk, hogy amikor az ember megöregszik, vesz az erejéből, vesz az emlékező képességéből, vesz a teljesítményéből, és nem tud annyi teljesítményt adni, mint amennyit szeretne, vagy régen tudott. Hány és hány büszke ember van, büszke magára, büszke a maga teljesítményére, büszke a sikerére, büszke sok mindenre, amit ő ér el. De azt mondja Jézus, és nem mint egy tanító, hanem mint az Isten fia, hogy bolond az ilyen ember. Mert ha elkélik éjjel a lelkét, akkor mit visz magával? A ma estének az a kérdése, hogy hogyan mérjük magunkat. Mit tartunk értéknek? Milyen szempontok alapján tartunk értékesnek egy embert? A jövedelme alapján? A sikere alapján? A földi elhelyezkedése alapján? Hogy a világ nyugati civilizáció valamelyik országában él? Vagy egy harmadik világbeli országban? Hogyan tartjuk értékesnek az embert? Mi alapján? Jézus mond egy érdekes szót, azt mondja, hogy az Isten szerinti gazdagság. Mi az Isten szerinti gazdagság, testvérek? Az Isten szerinti gazdagság az, hogy én felismerem a bennem lakó tehetséget, a bennem lakó képességeket, kompetenciákat, és én ezt megosztom másokkal. Azért osztom meg másokkal, mert én az Isten képmása vagyok. Az Isten képmására teremtetett az ember férfivá és nővé. Isten azért teremtett embert, hogy közösségben legyen az emberrel. Isten azért osztotta meg a tudását mi velünk, emberekkel, mert ettünk a tudás pályáról, és nyilván ennek van egy ítélete, de ez a tudás, ez segít bennünket, hogy szakmákat, mesterségeket, hivatásokat űzünk. És ez előre viszi az emberiséget. Ez előre viszi a kényelmünket, a jólétünket. Ha én megtartok minden tudást magamnak, lehet, hogy felfúvalkodok, és valami nagyon okos embernek tartom magamat, vagy bölcsnek, vagy tehetségesnek, de lesz örömöm az emberekkel? Lesz-e jó kapcsolatom a többi emberrel? Gondoljunk abba bele, hogy a vetés és aratás törvénye a Bibliában nagyon sokszor előjön. Ha ez a bolond gazdag úgy éli meg az ő sikerét és gazdagságát, hogy ő nem akar túltenni a maga hasznán és bőségén, hanem magának akarja megtartani, hogy holnaptól kezdve ne kelljen dolgozni, a körülötte élő emberek, akik fizetnének az ő gabonájáért, de ő nem adja el, mert ő magának tartja meg. Hogyan viszonyulnának hozzá, hogyha ennek a gazdagnak leégne a csűrje, és benne égne az összes vagyona? Egy délután alatt, egy éjszaka alatt a gazdagból földönfutóvá válik. És lehet, aki addig átlagos volt, több kenyere, több búzája van, és a gazdag lenne kenyérkéregető. Csak lehet fizetni se tudna érte. Milyen alapon segítenék őt az emberek? Mert ő azt vetette, hogy mindenkitől elzárkózott. Mindenkitől megtagadta azt, amilyen neki van. És Jézus erről beszél, hogy amit mi a mennybe visszünk be örökséget, az örökké meg lesz, vagy örökké nem lesz meg. Ami itt a földön gazdagság, az a mennyben nem ér semmit. Ami itt a földön erény és előrevívő, az a mennyben nem ér semmit. Amire egyik-másik lelkész annyira büszke, hogy jól tud profétálni, jól tud igét hirdetni, az a mennyben semmi nem lesz. Meg fog szűnni a profétálás a mennyben. Isten lesz minden mindenekben. Nem lesz szükség ige hirdetőkre. Hát lehetek én arra büszke, hogy igét hirdetek? Vagy a másik. Lehet arra büszke, hogy neki van egy olyan szolgálata, amiben ő épít más embereket? Hát amennyiben mindenki fogja azokat a dolgokat bírni. Hát a hívő embernek sincs olyan képessége, tehetsége, kegyelmi ajándéka, ami a mennyben nem lenne meg bárkinek, vagy nem lenne fontos. Vagy lehet-e arra büszke valaki, hogy férfi vagy, hogy nő? Hát erről se tehetünk nagyon, de mégis látunk ilyen beltudságú embereket. Jézus azt mondja a mennyei fizikai állapotunkról, hogy ott olyanok leszünk, mint az angyalok, ott már nem lesz házasság, nem lesz férfi és nem lesz nő. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami a földön előny lehet, vagy erény, vagy büszkeség forrása, de annak a mennyben semmi jelentősége nincs, és nem lesz. Az Isten szerinti gazdagság pedig az, amit kapunk, gazdagságot, tehetséget, hívő keresztényként, lelki ajándékokat, ezeket használjuk és megosztjuk fele barátunkkal, megosztjuk azokkal, akiket Isten ránk bízott a környezetünkbe, hogy ezzel építsünk. Azt mondja az ige, hogy Jézus a fundamentum, ő az egyháznak az alapja, és erre épül fel az egyház. Az egyház pedig úgy néz ki, hogy mi az alkotó követ, mi emberek különböző szolgálatokat, jó cselekedeteket bemutatunk az Istennek, a másik ember javára, és hogyha ez valóban szívből jövő, Istennek tetsző, akkor ez a tűz próbáját kiállja. Ezt nem emészi meg az ítélet tüzet, hanem olyan, mint amikor az ötvös égeti a tüzet, beleteszi az aranyat, égeti az aranyat, és kiégeti belőle a salakanyagot, a nem odaillő anyagot, és kiveszi az értéket az aranyat, és elkezdi ékszerré formálni. Hogy ott van a ruhatisztítónak a lúgja, hát gondoljunk abba bele, hogy ahogy a birka kinézott a réten. Különböző állapotban van az ő bundája. Hát azt ki kell tisztítani, azt meg kell tisztítani, hogy bekerüljön a ruhaüzembe, hogy abból gyapjúpulóver készüljön, igaz? Azután lehet csak színezni és különböző vastagságú fonalat abból kisodorni. A mennybe nem vihetünk be szennyet. Nem vihetünk be értéktelen dolgokat. Ami itt a világon érték és gazdagság, vagy erény, vagy pozitívum, az mind az Istentől van. És nem azért van, hogy ezzel kérhetjünk, hanem ez azért van, hogy ezzel szolgáljunk másoknak. És van egy fő szabály az adakozással kapcsolatosan. Pál fekteti le, és ezt jó tudni minden hívő embernek. Úgy adjunk másoknak, hogy nekünk se legyen olyan állapotunk ebből, hogy mi válunk kenyérkéregetővé. Hát az adakozásnak ez az egyik fő szabálya, hogy úgy segítsünk másokon, hogy nekünk is maradjon, jusson elég. És ezt érzi mindenki maga, hogy neki hol van a szükségletének a határa, és hol van az ő fölöslege, hol kezdődik a fölöslegének a határa, és abból tud adni. Én úgy gondolom, hogy nem helyes az, ha valaki odaadja az utolsó ungyét is bárkinek, mert ő keresztény, a saját gyerekei meg éheznek otthon. Ez úgy gondolom, hogy nem egy krisztusi modell. Akinek gyerekei vannak, ő a gyerekeinek tartozik, és a gyerekei felé kell, hogy szolgáljon. De hogyha ezen túl van fölöslege, és úgy kezd el gondolkodni, hogy nekem nem kell holnap dolgozni, mert ma engem nagyon megáldott az Isten, akkor ez egy bűnös gondolkodás. Na nézzük ennek a lelki vonulatát. Ma él bennünket egy óriási lelki élmény. Isten lelke betölt minket, egy jó érzésünk van, megértünk egy igeverset, egy jó Isten tiszteleten veszünk részt, valakinek bizonyságot teszünk, őt megérinti az ige, megtér, imádkozunk valakiért, meggyógyul, valami pozitív lelki élmény él bennünket. Ez örömet ad. Az Úrban örömet ad. És ez feljogosítja bennünket arra, hogy holnap ne legyen élő kapcsolatunk az Úrral. Vagy feljogosítja bennünket arra, hogy jövő héttől ne járjunk gyülekezetbe. Pál intje azokat, akik a látomásaikkal, vagy az angyali jelenésekkel kérkednek, dicsekednek. Mert ha valakinek ez fontosabb, mint az Úrral való kapcsolat, vagy ha valakinek ez fontosabb, mint a gyülekezettel való kapcsolat, egy lelki élmény, akkor rossz úton van. Mert mi a hitünket a gyülekezetben tudjuk megélni, a közösségi életünket. Mi Istennel vagyunk személyes kapcsolatban. Jézus az, aki megváltott bennünket. Nincs olyan lelki élmény, akár angyalokkal való találkozás, ugye volt erről most szó a héten, akár egy kijelentése az Úrtól, nem überelheti a mindennapos, megszokott életet. Amíg ezen a földön vagyunk, munkára vagyunk elhívva. Isten nem vonja vissza az ő parancsát, hogy őrizd és műveld ezt a kertet, ahol téged helyeztelek. Sőt, azt mondja az Úr Jézus, hogy boldog az a szolga, akit az Ura munkában talál, amikor visszajön. Tehát hívő nyugdíjas nincsen. Nyugdíjas lelkipásztor van, de nincs munkanélküli nyugdíjas lelkipásztor. Tehát papíron nyugdíjas, amúgy meg csinálja azt, amit az Úr rábíz. Tehát egy hívő ember, amíg ereje, szellemi képessége, amíg a lehetőségeit megengedi, végzi a maga szolgálatát. És ez azért jó, azért fontos, hogy ne hagyjuk el magunkat. Ne hagyjuk el magunkat. Mert nem vagyunk azon a szinten, mint az Úr Jézus. Már néha úgy képzeljük magunkat. Nem vagyunk azon a szinten, mint Pál apostol. Ő is azt mondja, nem mintha már elértem volna. Megyek tovább is csinálom a holnapi munkámat, a holnap utáni munkámat. Minden napnak megvan a maga baja, és minden napnak megvan a maga kihívása. Ezért látjuk, hogy akármekkora áldás ér bennünket, akár anyagilag, akár szellemi értelemben, azt nem tudjuk bespájzolni holnapra, mert megromlik. Mert megromlik. Én nagyon becsülöm azokat az embereket, akik gazdagságuk, illetve társadalmi rangjuk ellenére vállalnak napi munkát. Mire gondolok? Pártpolitikai dolgoktól függetlenül akarok mondani, és név nélkül olyan asszonyokat, akik híres államférfiaknak vagy polgármestereknek a feleségei. És megtehetik azt, hogy nem dolgoznak, mert a férjük eltartja őket. De becsüljük őket, tiszteljük őket, mert látjuk, hogy a közösség életében valamilyen szerepet vállalnak. Nem azért, mert ők különlegesebbek, vagy szebbek, vagy tehetségesebbek, mint bármelyik feleség ebben az országban, hanem a férjük hírnevét kihasználva, meglovagolva tesznek valami jót. Valaki a kiskutyákat menti, valaki a rákos gyerekeket, valaki másokért gyűjt vét és szolgál feléjük, de van egy feladata, van egy munkája. Itt is nem a megélhetésről beszélek, hanem arról, hogy egy egyéni embernek van mindennapi feladata. Testvérek, Dávid király, hol esett bűnbe? Mikor esett ő bűnbe? Király volt? Király volt. Egy királynak sok dolga van? Nem tudom, nem voltam még király, de valószínű, hogy sok dolga lehet egy államférfinak. Mi volt? Pont tavasz volt, mint ahogy most kezd tavaszodni. Tavasszal az volt a szokás, hogy elmentek a királyok háborúzni. Tudjátok, miért tavasszal mentek háborúzni? Ennek egy gyakorlati jó oka volt. Elment az esős évszak, az a nagy, mély sár megszűnt, tehát lehetett közlekedni, mert nem voltak akkor olyan szuper járgányok, mint ahogy ma vannak. A királyok akkor el szoktak menni háborúzni, de Dávid valamiért otthon marad. Nem a munkáját végzi, pedig elfoglalt férfi lenne, hanem sétál munkaidőbe hol? A háza tetején, a palota tetején. És mit csinál? Hát bámészkodik. Hát néha mi is gyanút fogunk, hogyha egy bámészkodó ember nézi a mi házunkat, hogy most ő a gázorrás, és nem tudja, hol a csengő vagy valami rossz indulatú ember is be akar törni. Ez egy jogos félelem lehet a mai időben. És megkérdezzük, hogy jó napot kívánok, mit tetszik keresni, vagy kit keres, vagy miért néz bennünket. Lehet, hogy Becsabénak is megvolt a maga felelőssége, hogy fényes nappal ott fürdött, ahol fürdött, de Dávid bűne annyi, hogy ő nem a munkájával foglalkozik. És higgyétek el, az Istennek odafent élet, és amikor a feladatunkat ellátjuk, az rengeteg energiát, időt elvesz tőlünk. Egy teljes odaszállást igényel. És nem jut idő a bűnözésre. Nem jut már erő a kívánságra. Azt mondja az ige, hogy a kívánság megfogalma bűn szül. Az nem magától jön, azért tenni kell. És ehhez az aktushoz erőt kell kifejteni. De ha valaki elfárad az Úrnak odaszánt munkába, akkor neki nem lesz ideje bűnt fogadni. Neki nem lesz ereje és kedve bűnt fogadni. Hogy Dávid miben fáradt el, hogy nem volt kedve menni háborúzni, azt nem mondja a Biblia. De valamiért nem ment el háborúzni, nem ment el a dolgát csinálni. És unalmába rátört a kívánság, a kíváncsiság. Milyenek a férfiak? De ha egy férfi az Úrban van és a dolgát csinálja, akkor kisebb erre az esély. Ha valaki gazdag, és nem a napi betevőért kell már dolgozni, akkor is kell dolgozni, akkor sem szabad elengedni magunkat. És hadd szóljak most a nyugdíjasokhoz. Lehet, hogy nincs olyan felelősséged, mint amikor volt, amikor dolgoztál, de van családod, vannak gyerekeid, unokáid, tudsz feléjük szolgálni, tudsz feléjük dolgozni. És lehet, hogy nem kapsz érte pénzt, valószínű, hogy a gyereked nem fog ilyen napszámot fizetni, hogy vigyázol a gyerekre, vagy főzöl kaját, valószínű, hogy nem. De kapsz mennyei kincset, kapsz elismerést az Úrtól, mert a munkádat végzed, a dolgodat végzed. Egyszerűen nagyon, nagyon híres embernek az unokájától megkérdezték, hogy vagy mondták neki, hogy jaj, de jó, hogy XY-nak az unokája vagy. Milyen jó lehet neked, hogy bármilyen nagy kérdésed van, papához odamész, és akkor ő elmondja neked a választ. És ő azt mondta, hogy lehet, hogy azok, akik felé dolgozik az én nagyapám, többet találkoznak a papával, mint én az unokára. Hát nem tudtuk, hogy mosolyogunk, vagy sírjunk, de örültünk a találkozásnak, és úgy ott hagytuk egymást. Úgy utána gondolkodtam ezen a mondaton, hogy egy nagyon híres, egy befolyásos nagyapja van. De hogyha a családjával nem foglalkozik, a családjának nem szállja oda az idejét, akkor lehet, hogy agyon dolgozna magát 70-80x évesen, ha a saját szűk családja nem ismeri meg, és nem kap tőle semmit. Neked milyen csűröd van? Isten mivel töltötte meg a te csűreidet? És én most nem a te szakmaiságot akarom kérdőre vonni, hogy jó szakember, vagy nem jó szakember. Egy áldás van az életedben. Olyan áldás van az életedben, amit már nem tudsz elhasználni. Nem tudsz beraktározni. Hova tudod továbbadni? Ha van családod, akkor ez a kérdés egyértelmű. Ha nincsen családod, vagy a családodnak a te áldásodra ilyen formában nincsen szüksége, kérd az Isten, hogy Uram, hova kell nekem menni szolgálni? Bocsánat, mi az én feladatom? A manna hány napra szólt? Milyen szavatossága volt annak az eledelnek? Egynapos. Kár volt abból raktározni. A bűnös asszony, aki megkente Jézusnak a lábát kenettel. Hány napos fizetés? Tehát hány napi fizetés értékű volt az a kenet? Egy éves. Egy év fizetésből vette azt a drága kenetet. Mennyi lehet egy embernek a lábát megkenni? Hány perc vagy másodperc lehet? Egy negyed óra alatt biztos megvan, és akkor alapos is volt. Egy éves fizetését az Úrra szánta. Mert akkor volt ott lehetősége Jézussal találkozni. Júdás be is szól, hogy jobb lenne ezt a pénzt szétosztani a szegények között, igaz? És mit mond neki Jézus Júdásnak? A szegények mindig veletek lesznek. De az asszony az én temetésemre szánta ezt a drága kenetet. Vannak olyan események az életünkben, amik megismételhetetlenek. Valaminek örülünk, hogy megismételhetetlen, valaminek nem örülünk, hogy nem lehet ismételni és ismételni, de vannak olyan idők, olyan időszakok, vagy olyan pillanatok, amik megismételhetetlenek az életünkben. A Biblia ezt úgy hívja a páli teológia szerint, hogy az alkalmas idő. És azt mondja az ige, hogy ezt áron is vegyétek meg, az alkalmas időt. Van-e neked árad? Van-e neked fölösleges áldásod? Jézus az életét adta oda, érted? Hogy ne ajándékozna ezzel együtt mindent? Krisztus megváltott minket a bűneinkből, megváltott minket a betegségeinkből, a szomorúságunkból, a gyarlóságunkból. Hazugság, ha azt mondjuk, hogy a megváltásunkon túl nincsenek lelki és anyagi áldások az életünkben. De hogyan élünk ezekkel az áldásokkal? Mint ez a bolond gazdag, elraktározzuk magunknak, és nem akarunk ebből továbbadni? Vagy továbbadjuk és várjuk a friss áldást? Van egy imádság, amit nagyon jól ismerünk a Bibliából, ez az Úr imádság. Azt mondja ott Jézus, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Igaz? Így ismerjük ezt az imádságot. Mit is jelent ez? És talán megértjük Jézusnak itt a bolond gazdagról mondott példázatát. És megértjük azt, hogy mi az Istenben való gazdagság. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, azt jelenti, hogy a római katonák a holnapi ebédjüket, reggeliüket, illetve vacsorájukat megkapták mai nap. A római állam meghitelezte a másnapi eledelüket. Azért hitelezte meg a holnapi eledelüket, hogyha holnap valami logisztikai probléma van, akkor nem hal éhen a katonája. Ha megölik a katonát, akkor a hadsereg egy adag ebédet, vacsorát vesztett el. Tehát gazdaságos. Ki volt a számolva, hogy hogy legyen a legoptimálisabb. De a római katona biztosítva volt arról, hogy minden nap megkapja a holnapi eledelét. És erre bátorít minket Jézus ebben az imádságban, hogy imádkozzunk úgy, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Tehát kell-e nekem a napi betevőre, a holnapra tartalékolni? Kell-e nekem olyan tartalékokat képezni, amit nem bírok megenni? Akik katonák voltak, férfiak, tudom, hogy nehéz volt az a batyú, de volt abban fölösleges eszköz? Vagy épp a legkevesebb, a legszükségesebb eszközöket kellett elvinni? Én úgy gondolom, a katonánál sok minden van, de egy alapfelszerelés van rajta. Hogyha bármilyen mostoha körülménybe kerül, túl tudja élni azt a helyzetet. Jézus így enged el minket is ebbe a világba, egy ilyen alapcsomaggal. Ha friss áldásunk van, az azért van, hogy adjuk azt tovább. Az a forrás, ami jön az Istentől, az napról napra megújul. A Szentlélek frissessége az napról napra megújul. Ezt nem lehet raktározni. Ebből tovább kell adni. Én úgy gondolom, hogy elmegyünk egy erdei túrára, és van nálunk egy kulacs víz, ami már úgy meleg, vagy legalábbis melegszik, de találunk egy friss forrást, amire ki van írva, hogy ivóvíz, akkor nagyon nem gondolkodunk, hogy a poshat vízünkből ígyunk egy kortyot, vagy a friss forrásból ígyunk egy kortyot. Kívánatosabb az a hideg forrásvíz, ami kitör a sziklából. A bolond gazdag története erre hívja fel a figyelmünket, hogy amink van, azzal sáfárkodjunk. Amink van, az Istentől van, és továbbadjuk, hogy azzal éljünk. És arról most keveset beszéltem, és úgy látom elismert az időm, hogy mi se bírunk azért mindent. Mert milyen volt ennek az embernek? Gabonája. Csak gabonából lehet-e konyhaművészetet kreálni? Olaj nem kéne hozzá, vagy tojás, vagy egy kis zöldség. A te gazdagságod nem a minden. A te tudásod a te kompetenciáid még nem a minden, nem az összes. Te is kegyelemre szorult ember vagy. És te is áldásra szoruló ember vagy, még akkor is, hogyha te rajtad keresztül áldatik meg sok ember. Fogadjuk az áldást, és adjuk tovább az áldást. Kinek-kinek kegyelmi ajándéka és anyagi lehetősége szerint. Amen.